Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit a Budapesti Stúdióból az Idők Jelei című műsor mai adásában. A mikrofonnál a műsorvezető Hók Gyula. Egy szolgálati közlemény a műsor elejére. A koronavírus járványnak az utórengései közé tartozik, hogy most még nem, hogy az adás idejében élő műsorra jelentkezünk a stúdióból, tehát felvételről hallják a kedves hallgatók ezt az adást, így nincsen mód arra, hogy telefonon keresztül bekapcsolódjanak az adás menetébe, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne érdekelne minket az önök véleménye, tehát szívesen kérjük és várjuk az adással kapcsolatos visszajelzéseiket, akár azért, mert megdísérnek minket, de akár azért, mert építő kritikájukkal is tudnak minket is, meg az adást is építeni. A hozzászólásaikat megtehetik, vagy a hagyományos postát kedvelők a rádió szerkesztőségére írhatnak a 1133 Budapest Gogol utca 28 szám alá, az elektrikus utat kedvelők pedig a következő e-mail címre írhatnak, az idők jelei, egybeírva és ékezet nélkül, kukac@mariaradio.hu. Köszönjük szépen! És hát szeretettel köszöntöm egyfelől állandó beszélgetőtársamat, Kelek József riporter urat, és megkülönböztetett tisztelettel dr. Hegedűs Györgyit, akinek a sokféle tudására igencsak szükségünk lesz a mai adásban. Ha jól emlékszem, akkor ugye jogász végzettséggel rendelkezem, lesz mediátor és mentál higiénés szakember is vagy egy személyben. Rögtön meg is kérdezném még, mielőtt elárulnám a mai adás témáját, hogy ezek a képzettségek, ezek nincsenek ellentétben egymással, tehát egyik nem a másik ellenében húz ide-oda. Lehet ezeket így egységbe foglalni?
Sőt, én azt gondolom, hogy kiegészítik egymást, de először is mindenkit üdvözlök, a Mária Rádió hallgatóit, és köszönöm szépen a meghívást. Azt gondolom, hogy a jó jogász az mediátor is egyben, hiszen nem csak a saját ügyfelének az érdekeit veszi figyelembe, hanem a másikat is. És a mentálhigiénész szakember pedig az, aki tud figyelni a kliensére, az, akivel beszélget, nem csak a saját magát szajkózza, hanem empátiával fordul a másik félhez, meghallgatja őt, és én azt gondolom, hogy ez a képesség igenis kell ahhoz, hogy például egy jó szerződést tudjunk írni, amivel mind a két fél elégedett a végén.
Hát ezekre a készségekre most szükség is lesz, mert hogy mai adásunk témája megint egy kicsit rázós. Maga a hír egyébként nem újdonság, hiszen tele volt vele mindenféle sajtó, akár világi, de akár még a keresztény fórumok is meglehetősen intenzíven foglalkoztak vele. Ugye a hír maga az annyi, hogy Kaleta Gábor, Magyarország volt perui nagykövete, mint kiderült, egy ilyen pedofil botrányba keveredett, nem kevesebb, mint 19 ezer darab gyermekpornó képet, felvételt találtak a számítógépén, és a bírósági eljárás eredményeként a közvélekedés szerint egy szinte botrányosan enyhe ítélet született. Sietve hozzáteszem, hogy egyébként szakmailag, mint kiderült, az ilyen jellegű bűncselekményeknek a szabályozottsága meg a bírósági gyakorlatának teljesen megfelelt az az ítélet, amit az elkövető ezért kapott. De nem is ez a lényeg. Lehetne kérdezni, hogy miért foglalkozunk egy ilyen üggyel a Mária Rádióban, ahol aminek a erkölcse megítélése hát teljesen egyértelmű. Mert hát azt gondolom, hogy ha van olyan dolog, amire ki lehetne mondani, hogy világnézettől, pártállástól, minden egyéb emberi szempontból függetlenül, amire mindenki egyformán ki tudja mondani, hogy hát ez botrányos és felháborító és vérlázító, az pont a gyermekpornográfia. Hogy miért is beszélünk mégis róla? Azt rögtön el is árom a kedves hallgatóknak, mert ahogy én ugye keresztény emberként és ügyvédként ugye mindkét minőségemben figyeltem a híradásokat, egy őrült nagy hiányérzet kerekedett bennem. És igazándiból, amiről szeretnénk beszélni, az pont az a hiány, ami gyakorlatilag mindenhonnan hiányzott, minden megnyilvánulásból. Kicsit az az érzésem volt, mint ahogy József Attila is írta, hogy fecseg a felszín és hallgat a mély. Hatalmas hullámokat vert a felszínen az ítélet, meg annak a gyenge vagy elégtelen voltak. Volt olyan hozzászóló, aki ki is számolta, hogy tulajdonképpen egy megrontott vagy erőszakra kényszerített egy gyermeknek az ára az 28 forint 40 fillér volt, mert hogy az 540 ezer forintos pénzbüntetés, ami itt a felfüggesztett szabadságvesztés mellett kirovásra került, az körülbelül ennyit jelent. Legyen szabad először is egy pár szót ejteni magáról a büntető eljárásról, mert ez sokaknak ilyen tévéfilmekben élő, meg ugye sorozatokból elesett látványos történet, de azért megvan ennek a maga technikája, és ahhoz, hogy majd a kedves hallgatók megértsék, hogy miért fordulunk majd utána a lényeg felé, az első körben meg kell, hogy értsék magának az egésznek, az egész eljárásnak a logikáját. Azt tanítják a jurátusoknak az egyetemeken, hogy a büntető eljárásnak vannak bizonyos alapvető céljai. A eljárás célja az a elkövetőnek a büntetőjogi felelősségre vonása, és a generális és speciális prevenciónak a kivívása. Ezt rögtön le is fordítom magyarra. A speciális prevenció az azt jelenti, hogy magát az elkövetőt próbálja visszatartani az újabb bűncselekmény elkövetésétől. A generális prevenció pedig, hogy a társadalom összes többi tagjának elvenni a kedvét hasonló bűncselekmények elkövetésétől. Most ha ezt mind végig gondoljuk, akkor azt láthatjuk, hogy az egész a büntetésre, a bosszúra van kihegyezve, hogy valamit csináltál, ami nem jó, ami helytelen, ami törvénykező, ezért most meg kell lakolni. Ez a büntetőeljárásnak az alapvető célja. És akkor most kedvező, rögtön meg is kérdezlek, hogy a büntetésen vagy a bosszú túl mi az, amire egy ilyen kirezett helyzetben még érdemes volna figyelni? Mert hogy a büntetés maga az éremnek csak az egyik oldala.
Én azt gondolom, hogy azt is érdemes vizsgálni, hogy vajon miért követte ezt el? Mi az, ami erre vitte? És ahogy te is említetted, azért ez nagyon súlyos bűncselekmény, különösen, hogy gyermekek ellen van elkövetve. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon belső mélysebb. És itt a szemét kéne gyógyítani elsősorban, vagy feltárni, hogy mi lehetett az oka, és én ezzel nem felmenteni szeretném őt, de azt gondolom, hogy sokat segít a megértésben, és talán az Isten irgalmának a megértésében is.
Pont azért kérdeztem, mert ugye a végtelen sok hozzászólás, az tulajdonképpen mind csak arról szólt, hogy hát ez milyen undorító, gusztustalan dolog, ami egyébként természetesen igaz is, de valahol mindenki megrekedt azon a szinten, hogy nem kapott elég nagyot. És itt meg is állt a történet. Tehát miért nem kapott sokkal súlyosabb büntetést? És most játszunk el a gondolattal, hogyha a mai perrendtartás engedné, hogy ott még rögtön a tárgyalóteremben bejönnének a hajdúk, és ott nyilvánosan fölkoncolnák az elkövetőt. Az megoldás volna? Előrébb volnánk? Akkor elégedettebbek lennének a most elégedetlenek? Akkor megoldottuk volna a problémát? Mert én azt gondolom, hogy a dologgal pontosan azért érdemes foglalkozni, hogy mi jön a felkoncoláson túl.
Nekem az jutott az eszembe, én nem jogi oldalról közelíteném meg az egészet, hogy ennek az embernek az esete tényleg nagyon nagy nyilvánosságot kapott, maga a tette és maga az ítélet is. De valahogy úgy teszünk, mintha ez egy egyedi eset lenne, holott ez messze nem az. Ilyenek a világban naponta ezrével, tízezrével történnek, és itt ebben egy olyan felhangot érzek, hogy vannak olyanok, akiknek érdeke felfújni ennek az embernek a történetét, és kihozni belőle saját érdek szerint, amit csak lehet, és ezáltal ütve másokon, hogy lám, ezt engedték, hozzájárultak, tudtukkal történt meg hasonló dolog, holott ez majdnem olyan, mint a bűnbakkeresés. Ugyanis, hogy valaki ez esetben vigye el a balhét, ahogy mondani szokták. Viszont maga a jelenség az egy nagyon általános dolog. Miért nem azon háborodnak fel, hogy egyáltalán ilyen megtörténhet? Hogy amikor ilyenről hallanak, hol vannak azok, akik felemelik a szavukat? Valahogy úgy elsiklanak fölötte, hogy hozzátartozik az élethez, mint a prostitúció, vagy bármilyen gazdasági rabszolgasság, vagy akár fizikai rabszolgasság, gyermekmunkától kezdve rengeteg mindent fel lehet sorolni, és ezekről olyan szemérmesen hallgatunk. Miért akkor kell elővenni, amikor valamilyen érdek mentén ez felhasználható? Nyilván, hogy amit ez az ember elkövetett, az tényleg nagyon súlyos, és mesélte az egyik fogvatartott az egyik börtönben, hogy őt is ilyesmi dologért ítélték el, holott ő egy nagyon konszolidált családban élt, lehet belekeveredett egy ilyenbe, és amikor megtudták a rabtársai, hogy őt miért ítélték el, hát azt mondja, szörnyű, amit kapott. Tehát a társadalom érdekes módon elítéli, de ugyanakkor meg nem is emeli fel igazán a szavát ellene. És akkor még beszélhetnék arról, csak hát nem akarom a többi témától, ami ehhez kapcsolódik, elvenni az időt, hogy hányszor lehet látni olyat, meg hallani én is, és ti, mint jogászok, meg még inkább hallotok, amikor egy családban egy anyuka vagy apuka észreveszi azt, hogy a kislánya vagy a kisfia valamelyik rokonnal nem szívesen találkozik, kerüli. És olyan, mintha nem akarná észrevenni, vagy nem akarná ennek az okát kutatni, hogy ez vajon miért van. És amikor már kiderülnek a dolgok, hogy hát igenis, hogy zaklatták a gyereket, csak ugye a gyerek nem mert elmondani, de igenis a szülők figyeljenek oda a gyerekükre is, hogy megváltozott-e valakivel kapcsolatosan a viszonya, és figyeljenek fel erre is. Beszéltessék a gyereket, próbálják valahogy kezelni ezt a problémát, és hogyha szükséges, akkor lépjenek is ebben az ügyben.
Azt gondolom, hogy az, hogy ennyire kiemelt figyelem hárult erre az ügyre, az a részint annak köszönhető, hogy azért ugye az egyébként most idézve mondom érzékenyített társadalom, akiben sikerült a egészséges erkölcsi érzéket már jól szétverni, azért ez még egy nagyon erkölcsileg elpuhult, elkényelmesedett társadalomban is kiveri a biztosítékot. Tehát egyfelől ilyen értelemben, mivel sokan felszisztennek rá, jó hír. A másik azonban, azért is mondtam ezt a tárgyalóteremben fölnégyelésről szóló példázatot, hogy így tényleg kicsit éljük bele magunkat abban a helyzetben, és lássunk túl azon a tényleg szörnyűködő, károgós kóruson, amit interneten mindenhol végigment, hogy ha tényleg meg akarjuk oldani, ha tényleg akarunk foglalkozni ezzel a helyzettel, ugye akkor ki kell mondani, hogy a tragédia, az igazi tragédia, az nem a tárgyalóteremben történt. Ott hoztak egy ítéletet, ami megfelel ennek a ítélkezési gyakorlatnak, az ilyen bűncselekményeknél alkalmazott ítélkezési gyakorlatnak, ami egyébként valószínűleg nem jó, és ugye már el is indult az ötletelés, hogy kéne a jogszabályt módosítani, de az ítélet maga az akkor is egy folyamatnak a végpontja, és nem maga a folyamat. És hogy kicsit szelidebb húrokat pengetve, de ugyanúgy az életszerűség talaján maradva. Akkor, amikor a családjogi szabályozás még egy külön kódexben volt, nem integrálták bele a polgári törvénykönyvbe, akkor a családjogi törvénynek volt egy külön olyan passzusa, hogy a házastársak egymást támogatni kötelesek, és együttműködni tartoznak egymással. Most kérdezem én, ha valaki mondjuk így, csúnya életet él a házastársával, akkor mit segít az, hogy felhangon felolvasom neki azt a paragrafust, hogy te most megszegted a cselédének ezt és ezt a szakaszát azzal, hogy hüttem voltál, hogy megvertél, hogy külön utakon jártál, ugye? Tehát nem kell, ezt egy gyakorló ügyvédként mondom, tehát a jogot a helyén kell kezelni, használni kell, remélhetőleg jóra, de nem kell isteníteni. A jog az nem Isten. Főleg azóta, amióta az ember azt gondolta magáról, hogy ő, mint ember fogja megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz. Ugye ez egy alapvető tévedés. Az embernek nincs joga megszabni azt, hogy mi a jó és mi a rossz, legalábbis a végső fokon nem. Az embernek ahhoz van joga, jó, ha van egy csöpp esze, hogy keresse az igazságot, fölismerje, és az igazsághoz szabja az életét. De az igazság az ilyen értelme rajta kívül van, tehát nem az ember fogja megmondani, hogy mi az igazság. És hogyha, most direkt megint egy kisarkétát példát mondok, de hát tényleg ugye ez a gyermekkor is egy eléggé drasztikus, radikális véglet, hogyha a Föld sok milliárd emberek közül egyedül én leszek az, aki azt mondja, hogy már pedig nem lehet házasságban élni a kutyámmal, meg a macskámmal, meg a kedvenc papagájommal, és az összes többiért azt fogja mondani, hogy miért, hát ha szeretik egymást, akkor miért olyan szép pár. Akkor kérem, akkor egyedül nekem lesz az egész világon igazam. És rajtam kívül mindenki más tévedni fog. Ugye ezek nem olyan dolgok, amiket egy többség dönt alapon megszavazunk. Hanem van egy igazság, ami objektív, hogy mire való a házasság. És az kik között köttetik. Ezt az Úristen már kitalálta. Most, hogyha van egy csöpp eszünk, és azt mondjuk, hogy mi úgy szeretnék alakítani az életünket, ahogy tényleg azt az Úristen megálmodta, akkor jó irányba fog menni az életünk. Ha megbakacsoljuk magunkat, és nekem ne beszéljen senki, majd én tudom, akkor jön az, ami, na most azért, hogy sok feladatod is oda ment a higiéniai szakembernek, mert hogy amikor az ember elkezd bele turkálni az alapvető dolgokba, akkor ott menthetetlenül jön a zűrzavar. Hiszen te azt fogod házasságnak hívni, én meg amazt. Te azt fogod perverziónak hívni, de én meg egy teljesen mást. Te erre fogod mondani, hogy ez normális, én meg azt mondom, hogy nem, más a normális. Yeah. És akkor jön a vége láthatatlan katyfasz.
Ugye, amikor némelyek azt gondolják, hogy én nekem mindent szabad, én nekem mindent meg lehet tenni, és a világnak az én rendelkezésemre kell, hogy álljon. És ebből tényleg nagyon pervez dolgok is fakadhatnak. És áldozatul esett nagyon sok mindenki. Arra gondoltam, most hogy hallgattalak téged, hogy egy ilyen ember, aki ilyen dolgokat elkövet, mit tenne, hogyha mondjuk az ő gyerekével tenni ezt valaki más?
Hát nyilván nem mondom azt, hogy ez normális dolog, de én azt gondolom...
De ha neki szabad?
Nem. A lelkem én tudja, hogy nem szabad. És egyébként azt gondolom, hogy pont a Mária Rádióban beszélünk el ennek a tényleg nagyon szomorú történetnek arról a szegmenséről, amiből értelemszerűen a világ és sajtó hozzá se tudott szagolni. És ez már pedig a lélek gyökerén megbúvó dolgok. Tudnélik, hogy az emberi rosszra hajló akaratnak is azért vannak fokozatai. Van az úgynevezett természetes emberi rosszaság. Hát most értsük jól, nem természetes, meg küzdeni kell ellene, de mondjak egy pár életből vett gyakorlati példát. Ugye fogja a mondjuk Sanyi, és egy 100-as szöggel végig húzza a másik kocsijának a fényezését, majd a markában röhög egyet és elszalad. Ez rossz cselekedet? Igen. Megmagyarázható a természetes emberi rosszasággal? Igen, mert Sanyinak nincsen autója, vagy Sanyi nem szeret dolgozni, és irigykedik arra, aki meg szorgalmasan dolgozik, és tud magának autót venni, és hát akkor ilyen módon fejezi ki az elégedetlenségét. Tehát nem helyes a cselekedet, de abszolút értjük a mozgatórugóit. Sanyi irigy, Sanyi lusta, és hát így fejezi ki magát. Ugye? Vagy bemegy a kisgyerek a boltba, és bár ott van a zseppénz a zsebében, mégis ellop egy szelet csukit. Pedig meg is tudná venni, de ellopja. Helyes az a cseleket? Dehogy helyes. De értjük a mozgatórugét? Igen, a csíntevésnek van egy izgalma, hogy és meg tudom-e úgy csinálni, hogy nem bukok le. És milyen érdekes, hogy akkor a csokit is eltettem, pénzem is megmaradt. Úgy felmondom, nem helyes természetesen, de itt értjük azt a természetes emberi rosszat, ami a cselekedet mögött megvolt. És nem helyeseljük, de értjük. Ugye emögött a gyermekpornográfiás történet mögött ugye pont attól lesz ez más, hogy ez annyira zsigereiben ellenkezik mindennel, ami emberi, és nem kell hozzá vallásosnak lenni, nem kell hozzá szakképzett pszichológusnak lenni, tehát ezt minden ember érzi zsigerileg. És hogy pontosan mondtam, én is hallottam börtönben ilyet, hogy aki gyereket bántalmazott, vagy erőszakos volt vele, még a bűnöző etika szerint is neki kiáll egy speciális bánásmód a börtönön belül, mert hogy ezt még a bűnözők se díjazzák. A gyerekre kezet emeltél, gyereket megrontottál, nem. Tehát ezt még ők is büntetik. Tehát az efféle cselekedetek nem magyarázhatók meg a természetes rossz rajó emberi akarattal. A lopás igen, adott esetben egy házasságtörés igen, megint csak nem azért, mert helyes, hanem csak meg lehet magyarázni, hogy mi volt a mozgató oka. Ugye itt nem. De nem volnánk már a rádió, hogyha nem fülelnénk le, hogy ki van-e mögött. Mert azt gondolom, hogy aki ilyen cselekedetet csinál, zsinórba, bocsánat, iparszerűen, hosszú időn keresztül, ott bizony ki kell mondani, ez máshogy nem képzelhető el, mint egy démoni megkötözöttséggel. Tehát az ilyesmit az ember nem úgy csinálja, hogy tiszta tudattal elkezd lakozgatni a büntető törvényt, hogy megnézi, hogy milyen ennek a büntetési tétel, és akkor elkezd mérlegelni, hogy aha, akkor azt mondja, hát osztok, szorzok, és akkor most megérje nekem, vagy sem. Nem, ahhoz, hogy valaki ne jusson, ahhoz tényleg az kell, hogy egyszerűen megkötözött legyen a tudata, és hogy mondom, mert szinte kényszeres cselekményként csinálja a rosszat. Még akkor is, hogyha akarna ellene tenni. Tehát kicsit a kábítószer függőhöz tudnám hasonlítani, amikor valaki már tényleg annyira függő, hogy nem tudja nem bevenni a szert, mert belehal. Most én, mint józan ember kívülről látom, persze, hogy ez hülyeség, amit csinál, de azért ne úgy képzeljük el, hogy őket tényleg az öreg székely pipázás közben addig lamentálnak, amíg eldöntik, hogy akkor ezt fogom csinálni. Tehát itt olyan megkötözöttség van a háttérben, ami nagyon jó, köszönöm is, hogy mondtad a műsorban, hogy ez orvoslásra szorul. Ugye a lelki sebek szorulnak orvoslásra. És igazándiból nekem pont ez is hiányzott ebből a csudamos felhördülésből, hogy és agyon csapjuk az elkövetőt, és akkor utána mi lesz a családjával, mi lesz a többi emberrel, aki hasonlóan szörnyű készletésekkel küzd. Megoldjuk-e a problémát azzal, hogy egyszerűen csak agyon csapunk valakit?
A problémát biztos, hogy nem oldjuk meg, és azt gondolom, hogy pont ma beszélgettünk erről, hogy a pornográfia például egyfolytában az arcunkban van. Akár egy nyelvlecke mellett, vagy csak bármilyen hírt olvasunk, dobja föl, vagy egy filmet le akarunk tölteni. És tudom, hogy ez még annál is súlyosabb, de hogy egyszerűen mondjam azt, hogy egy magasabb gyökere sincs kiírtva, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy egyszerűen nem vetünk gátat, nem nézzük meg, hogy lehetne ennek elejét venni, vagy felszámolni egyáltalán azokat a szervezeteket, amik ezeket lehetővé teszik. És értem, hogy akkor van kínálat, ha kereslet is, de hogy ezek egymást gerjesztik, ez tényleg ijesztő.
Én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon durva eset, mert tényleg minden szempontból megrázó, és remélem a kedves hallgatók se értik félre, tehát nem kisebbíteni akarom én ennek a dolognak a súlyát, csak rámutatni, hogy ne elégedjünk meg a felszínes fél megoldásokkal, hanem igenis tessék leásni a dolgok gyökereig. Hát kicsit úgy, mint a mi saját életünkben is, hogy nem a felszínes portörögetéssel lesz tiszta a lakás, hanem akkor szépen elejétől végig súrolom. Ugyanígy a saját dolgaim is, hogyha igazán rendet akar rakni, ha igazán meg akarom beszélni a férjemmel, a feleségemmel a gondomat, ugye nem csak úgy két szót odavetek, aztán elszaladok. Ugye? Tehát vegyük a fáradtságot, és szépen ugye, tegyük rendbe a dolgokat. Márpedig itt lehet azt mondani, hogy na jó, de hát én rendes ember vagyok, ugye, én hát nem nézek gyermekpornót, hát most nekem mi közöm ehhez. Hát ha nem is a gyermekpornóhoz, ugye, de ahhoz a nyomáshoz, amit a erkölcsi tartás nélküli társadalom ránk helyez, és adott esetben lehet, hogy sokszor mi is engedünk a nyomásnak, és nem is ismerjük föl, ennek a játéknak bizony mi is részesei vagyunk. Nem kell messzire, mondok egy példát. Ma 100 emberből, hát óvatos becsléssel, 95 kis nagyobb zokszó nélkül elfogadja azt az állítást, hogy a szexualitás az önmagáért való dolog. Az úgy van, önmagában, függetlenítően minden mástól. És igazándiból, amíg nincs benne erőszak, meg nincs benne kiskorú, addig minden más, vagy azt mondja, hogy oké, vagy azt mondja, hát majd a felek eldöntik.
Hogy a hálószobában zajlik, és senkinek semmi köze hozzá.
Miközben, ugye ez egy kapitális nagy hazugság.
Pontosan.
Mert hiszen, hogy azt mondom, hogy az életnek egy ilyen fontos szegmensében a lovak közé dobom a gyeplőt, és azt mondom, nincs zsinór mérték, nincs kötelező erkölcsi parancs. Mindenki azt semmit akar, meg ahogy esik, úgy puffan. Hát akkor ne csodálkozzak, hogy emberek zaklatottan élnek, mert verődnek egyik kapcsolatból a másikba, egyik házasságból is a másikba, vagy egy pont fordítva soha sehol embernek elköteleződni, mert félnek, hogy megégetik magukat, vagy túl sokszor égették meg magukat, és lehet világosan látni azt a tendenciát, hogy ez az idézőjelben érzékenyítés, ez milyen nagy hatásfokkal működik. Tehát ma már föl se akadunk olyan újságcikkeken, szexualitást, akár tényleg pornográfiát is tartalmazni, olyan filmeken, olyan plakátokon, amik mondjuk 40-50 évvel ezelőtt még elképzelhetetlenek lettek volna. Pedig az nem a középkor volt meg az ókor. 30-40-50 évvel ezelőtt. Ide jutottunk, hogy ez az érzékenyítés, az adagolás, hogy nem számít, csak az van, amit te akarsz, nincs közös igazság, majd mindenki eldönti, hogy szerintem mi a normális, meg mi a nem. Az pontosan ide vezet. És tulajdonképpen most nem akarok pesszimista lenni, mert távolos vagyok az, de mi lesz a következő lépés majd az, hogy akkor tulajdonképpen, ha a gyerek már tud beszélni, és megkérdezik, és ő is hozzájárul, akkor már az se lesz bűncselekmény? És akkor mi lesz a következő? Hát, tudnék tippeket adni, de direkt nem akarok. Ugye, hol a vége?
Hát igen, ennek beláthatatlan jogi következményei is lehetnek. De amit mondtál az érzékenyítésről, ami már ugye sok-sok évtized óta megy és egyre inkább erősödik, eszembe jutott az, amit korábbi hozzászólásomkor is mondtam, és ami nagyon fontos, az igazodási pont. Tehát, hogyha nem azt mondjuk, hogy amire te is utaltál, hogy nagyon vallásosnak kell lenni, de a 10 parancsolat az összefoglalja gyakorlatilag az emberi együttélés szabályait. És ettől egyre jobban eltávolodni látszik az emberiségnek egy kisebbik része, de akik elég erősek, meg elég hangosak ahhoz, hogy a véleményüket rá erőszakolják másokra, akár a többségre is, és erre soroltál is fel példákat. Tehát hiányzik az az igazodási pont, amiből a legfontosabb, az egyik legfontosabb az, hogy tedd meg másnak azt, amit magadnak szeretnél. Hát nyilván, hogy nem akarnék rosszul élni, nem akarnék olyan fertőbe belekerülni, tehát szeretnék egy normális életet élni. Ezt biztosítani kell egy másiknak is. De az, hogy egyes emberek úgy gondolják, hogy az ő világlátásuk, és lásd Pride felvonulás, nem csak Pesten, hanem szerte a világon, hogy már nem is igazán az aberrációról szól, hanem arról szól, hogy ez egy jó buli. Olyan, mint a kulturális események egyike sok-sok városban. Miközben az, amit sugal képileg, meg sugal tartalmilag is, amit mennek a hangos bemondó, meg a sok komment, meg riport, meg ez, meg az, az pontosan arra irányul, hogy menjen tönkre a család, a gyerek azt se tudja, hogy fiú vagyok, vagy lány, vagy több, és utána az embernek már nincs identitása, a gyerek se tudja, hogy micsoda, mi a jó, mi a rossz, akkor az ilyen gyereket sokkal könnyebb megtéveszteni. Sokkal inkább könnyebb, mint egy felnőttet. És igenis, hogy nekünk van sok tennivalónk, mert pont ezzel az ez a hamis érzékenyítés ellen kellene fellépnünk, hogy ahol tapasztalunk ilyet, legyen az egy tágabb környezetben, vagy ismerősi társaságban, baráti társaságban, vagy akár rokoni társaságban is. Hogy amikor felmerül ilyen, hát fejezzük már ki a véleményünket az, hogy ez egy aberrált dolog. Hát ez egy nem normális dolog, egy nem normális dolgot esztelen normálissá tenni. És hogyha mi ezt nem mondjuk el, akkor ez az érzékenyítés ki tudja, hogy hová fog vezetni.
Hát én ezt még megtoldalám annyival, és szoktam mindig viccesen mondani, hogy mivel én balga ember vagyok, én szeretek a nálamnál okosabbaknak a gondolataival takarózni. Hát Szent Pál egyenesen odáig megy a Bibliában, azt mondja, hogy ha embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Tehát az egy nagy önbecsapás, hogy keresztények lenni, az mindig csak mindenkivel turbékolni, mindig mindenkivel jóban lenni. Természetesen keressük a békét, meg természetesen a fele barátunkban is tiszteljük Isten képmását, akkor is, ha éppen rossz úton jár. De ha most megállunk egy pillanatra, akkor a Kalető ügyben a keresztényben nem sporolhatja meg azt, hogy eszébe jusson, hogy na de hát Krisztus Urunk ezért az elkövetőért is pontosan annyira meghalt a kereszten, mint az áldozataiért. És igaz ugyan, ezt az Úr Jézus maga mondja, ugye, hogy jaj annak, aki ugye megbotránkoztatja a kicsinyeket, jobb volna neki, hogyha ugye valakivel kötnének a nyakába. Igaz, hogy ezt mondja, és figyelmeztet erre a veszélyre, de ugyanakkor az is igaz, hogy ugye az elkövetőt is üdvözíteni akarja. És minél betegebb az elkövető, annál inkább mondja neki is az Úr Jézus, hogy de én az orvosod akarok lenni. És nem azt mondja, hogy húzzál innen, hát ezek után én már veled szóval se állok.
Illetve ugye, hogy a bűnt ítéljük el, és nem az embert. Igen. És hogy Jézus is mindig így fordult hozzánk. És én azt gondolom, hogy itt tudunk nagyon elcsúszni, amikor azt gondoljuk, hogy amikor a bűnt is felmentjük. És hogy én...
Vagy fordítva, amikor vagy a bűnöst is elítéljük.
Igen. Tehát én ezt csak vissza az interjú elejére szeretném mondani, hogy ez nem azt jelenti, hogy én ezt nem ítélem el ezt a bűnt, de hogy az embert is figyelembe kell venni. Illetve, hogy... Jézus is micsoda irgalommal van felénk. De ami nekem még eszembe jutott, így ahogy beszéltünk, hogy egyáltalán hol kezdődik ez el. Például ott, hogy a 10 éves lányok hogy öltözködnek, hogy régen magazinokba rakták ki ennyire magukat a nők, mint amit most már a férfiak nap mint nap látnak, és kvázi teljesen elveszítjük már ezt az érzékenységünket, hogy ez már sok, nem szabadna így felöltözni. Lehet, hogy furcsa hangzik, de néha még én is nőként megfordulok egy nő után, hogy úristen, mennyire kín van a feneke. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy ez például a férfiak számára mekkora kísértés, folyamatos kísértés. Vagy, hogy régen templomokba tényleg felöltöztünk, most meg már pánt nélküli miniszoknya, nem tudom. Tehát, hogy lehet, hogy ez nagyon távolinak tűnik, de lehet, hogy már ennyire a legelején meg kell fogni azt, hogy ne jussunk el tényleg ennyire a legmélyebb gyökerekig.
Hát ez fontos az, hogy legyenek helyes fogalmaink a dolgokról, és például az, hogy így van a saját férfi-női mi voltunkat, a nemiségünket, a szexualitást hogyan éljük meg, hát ha valóban nem szabad figyelni, akkor az pontosan a világ. Legalábbis, ha jót akarunk. Azt kell, mit mond az Isten erről vagy arról a dolog? Mit mond a házasságról? Mit mond a párválasztásról? Mit mond a nemek közti kapcsolatról? Ahhoz kell ragaszkodni. Hát, hogy most ez tetszik a világnak, vagy sem, az fütyülök rá, mert én jól szeretnék élni. Márpedig azt nem a világban fogom megtudni, hogy kell jól élni. De meg kell lennünk ebben annak a bátorságnak, hogy azért kiállunk. De hát tulajdonképpen az Úristen még nem is kér tőlünk sokat, hiszen tőlünk csak azt kéri, hogy menj szembe a világgal, és ne érdekeljen a világ. Az ókori Rómában mások az oroszlánok elé masíroztak ezért. Vagy eleve megégették őket, ugye? Mennyivel kevesebben is megelégszik az Úr nálunk. Csak merjünk szembe menni a világgal.
Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy lehet, hogy a rádiót hallgatja éppen olyan is, aki hasonló problémával küzdik, hogy esetleg még az elején van. És amikor, de nem csak így nemi vonalon, hanem bármilyen megkötözöttség vonalán, hogy amikor rájön arra, hogy egyedül nem tud változtatni, sokadik kísérletre sem, akkor valóban ne a világba keresse a támaszt, a lehetőséget, hanem keresse Istennél. Ez így nagyon furcsának hangzik egy olyan valaki számára, aki nagyon megkötözött, de sok tapasztalat és eredmény igazolja azt, hogy érdemes Istenhez fordulni, és ő küld olyan embereket, akik az ilyen gondolkodásnak, majd mondhatnánk akár betegségnek is a megoldására tudnak gyógyírt találni.
Viszont a műsoridőnk az lejárt, úgyhogy, mint a tanuló a végén, úgy azt sem maradhat el házi feladat nélkül, úgyhogy a kedves hallgatóknak egy nagyon szép házi feladatot adnék. Ugyan a mai konkrét esetünk ugye az egyfajta megkötözöttségről szól, de nagyon sokfajta megkötözöttség van sajnos, amitől ugye az emberek egyedül legalábbis képtelenek szabadulni, úgyhogy kellene a háttérben egy kicsit ezeket a megkötözött embertársakat segíteni, fölemelkedni. Amihez mindenki önként kiválaszthatja, hogy szentmisét, rózsafüzért, böjtöt, zarándoklatot, jó cselekedetet, bármi más ajánl föl. Egy a lényeg, hogy minden kedves hallgató tegyen valamit, amivel segíti, hogy ezek a kedves embertársaik a megkötözöttségükből szabadulni tudjanak. És lássanak csodát. Ennyi fért mai adásunkban. Megköszönöm dr. Hegedűs Györgynek és Kerek Józsefnek, hogy elfogadták a meghívást. A mai adásban nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem a figyelmet, és műsorunk állandó mottójával, Mindszenti Biboros úr örökbecsű szavaival búcsúzza meg képpen. Egy nemzet felemelkedése mindig a mai napon kezdődik. A fásultakban is van parázsa hamulat, csak a tűzre várnak. Isten így teremtett bennünket, embereket. A jó és szép meg igaz utáni vágyat nem lehet kioltani az ember szívében, lelkében. Ez erősebb tény, mint a reménytelenség és a csüggedés. Ez utóbbiak futólagosak, a remény és a bizalom elsődleges polgárai az emberi szívnek. Ezzel az oltatlan reménnyel és bizalommal köszönöm a műsorvezető Hoktyula. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ismer fel az idők jelenét. Egy sóhaj, mint éjszaka könnyen esélnek. Túl közel állsz, önmagad nézel, változd meg, mozdulj meg, hajtson a lélek. Lehet, hogy végnek érted, hogy ilyes, mikor történik. Így benned, hogy tűz, ha jó, a rossz elbutik. Tudom, hogy senki nem szeretnék, a hagyja ebbe hét. De nézz körül, és ismerd fel az időkkel egész. Lehet, hogy végnek érted, hogy ilyes, mikor történik. Így benned, hogy tűz, ha jó, a rossz elbutik. Tudom, hogy senki nem szeretnék,
jelei. Közéleti aktualitások keresztény szemmel.